A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, Övé legyen a dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindörökké. Amen. Tessék helyet foglalni, énekeljük el Isten élő lelke, jöjj kezdetű énekünket.
Isten élő lelke,
kedves testvérek, imádkozzunk a 23. Zsoltár szavaival. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez terel engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Énekeljük el az Úr csodásan működik kezdetű énekünket.
Engel, akkor jól állom, terveit megérleli, rügyhez akarsz hozzád, hát is elmélyél, olyan pompás lesz a világ, kik itt kerülünk utolja őt, annak választ nem áll, de a hívő előtt az Úr megfejti
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a kedves testvérek a ma estére kijelölt ószövetségi szentigét, amely az igehirdetés alapját képezi. Megírva találjuk ezt Mózes első könyvének 26. fejezetében a 12. verstől a 18. versig képpen. Izsák vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta őt az Úr. Így gazdagodott ez az ember, folyton, folyvást gazdagodott, még végül is dúsgazdaggá nem lett. Volt nyújája, marhacsordája és nagy szolgahada, és ezért féltékenyek lettek rá a filiszteusok. Mint azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében apja a szolgái kiástak, betömték a filiszteusok, és teleszórták földdel. Abimelek ekkor így szólt Izsákhoz, menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabb lettél, mint mi. El is ment onnan Izsák, és Gerár völgyében ütött tábort, és ott lakott. Majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében ástak, de Ábrahám halála után a filiszteusok betömtek. És ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte őket. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Kedves testvérek, a reformációról beszélgetünk, gondolkodunk arról, hogy vajon milyen küldetést töltött be annak idején, és azóta milyen feladata van a reformációnak, a reformáció egyházainak. Mi az, ami manapság is, lassan 500 évvel a reformáció elindulása óta, ami különleges feladatunk a kereszténység nagy tengerében. A középkorban felvállalta a reformáció azt, hogy az egyházat visszaalakítja arra a formára, amely annak idején, az első keresztények idejében valószínűleg megismerhető volt, amelyben gyakorolták hétköznapi életüket, kegyességüket az első keresztjének. Na, persze nagy kérdés, hogy mennyire sikerült ezt a visszaformálást megvalósítani, mennyire járt sikerrel, úgymond a reformáció. Mert hiszen nem formákat kellett visszaadni az egyháznak, nem liturgiát, nem ősi énekeket kellett előbányászni, hanem azokat az ősi értékeket, az evangélium tiszta igéjét, ami az idők folyamán bepiszkolódott, vagy feledésbe merült. És hát nyilvánvaló, hogy a reformációnak a vívmányait senki nem vitathatja, és az, hogy a Biblia megjelenhet különböző nyelveken, most már ezeres számokkal mérik azt, hogy hány nyelvre fordították le a Bibliát, illetve annak egyes szakaszait. Azért ez mégiscsak a reformációnak volt köszönhető. De az is biztos, hogy a reformáció nem fejeződött be ott a középkorban, hanem szüntelenül folytatódik, és ismerjük ezt a szép latin mondást, hogy Ecclesia semper reformanda est, szüntelenül reformálódik, vagy szüntelenül reformációra van szüksége. Tehát a protestáns egyházak ezt nagyon komolyan veszik, de mondjuk ki őszintén, hogy a római katolikus egyház is szüntelen reformáción megy keresztül, szüntelenül alakítja gondolataiban, átformálja a véleményét, az egyház tanítás, tehát újabb és újabb enciklikák jelennek meg. Tehát a reformáció az egész egyházra jellemző, de tudjuk jól, hogy ki a maga irányai szerint formálja, és nyilván azon múlik a reformáció tisztasága, hogy mennyire ragaszkodunk mi az írásokhoz. Egy kis önkritikát is hadd gyakoroljak, mert hiszen tudjuk azt, hogy most az evangélikus egyházban nagy Luther feszteket ünnepelnek, ami azzal jár együtt, hogy próbáljuk felidézni a Luther korabeli ízeket. A munkaév kezdetén a lelkészeket összehívták egy ilyen országos együttlétre, Szarvasra, ahol hát elsősorban pihentünk is, meg erőt gyűjtöttünk, meg nagyon sok olyan fontos kérdést megbeszéltünk, ami az új munkaévben az indulásnál segítséget jelent, de például bemutatták az 1517 nevű sört, ami hát próbálta valamilyen módon azt az ízvilágot visszaadni, ami Luther korában talán ismerhető volt, és talán Luther is valami hasonlót kortyolhatott. No, nem biztos, hogy itt van szükség elsősorban a mi reformációnkra, hogy a reformációról vagy Lutherről a sör jusson az eszünkbe. De azért ez is egy oldala annak, hogy vajon abban a korban hogyan beszélgettek egy asztal mellett egy-egy sört eliszogatva teológiai témákról, akár a négy szólusról. De a lényeg az, hogy folyamatos reformációra van szükségünk, mert az egyházat újra meg újra éri a kísértés, újra meg újra bepiszkolódik az egyház. Hát mi a hétköznapi életünkben is nagyon jól tudjuk, hogy hétről hétre szükségünk van arra, hogy végig takarítsuk az egész lakást. Mert alig, hogy letöröljük a port, azonnal már látjuk a következő nap a polcokon az újabb réteg szennyeződést. De hát ezt a Bibliából is úgy olvastuk, hogy ha a sátán kiseperve és felékesítve talál egy házat, akkor heted magával tér oda-vissza, hét másik lelket vesz magához, és úgy vesz szállást újra azon a helyen, ahonnan egyszer kikergették. No, tehát nagyon fontos az, hogy szüntelenül odafigyeljünk arra, hogy az egyházban mi zajlik, hogy az egyházban milyen kísértések fedik el az igét, hol szóródik tele földdel a tiszta forrás. Szükségünk van arra, hogy újra lefújjuk a port a Szentírásról, vagy újra meg újra elkezdjünk foglalkozni a reformátorok írásairól. Talán azt is tudják a testvérek, hogy egy hatalmas nagy új Luther kiadás készülőben, és hatalmas nagy vaskos könyvek jelennek meg évről évre. Reménységünk szerint 2017-re talán teljes lesz ez a sorozat. És ez is egy szándék arra nézve, hogy végig olvassuk azt, vagy legalábbis beleolvassunk abba, hogy Luther tényleg hogyan gondolta, hogy reformátoraink hogyan gondolták, vagy mi mire emlékezünk abból, amit valaki egyszer elmondott nekünk reformátoraink tanításáról. Szükségünk van arra, hogy a Biblián alapuló tanítás frissüljön meg egyházunkban, és hogy észrevegyük azt, hogy voltak olyan korok, amikor hithőseink tényleg az életüket adták a hitükért, legyen az a 40 prédikátor, vagy az ellenreformáció számtalan áldozata, vagy lehet beszélni azokról a teológiai vívmányokról, amelyek a mai napig éreztetik hatásukat, és amelyek ennek a kornak, a reformáció korának köszönhetünk. No, de hát azt is tapasztaljuk, testvéreim, hogy miközben ezt a reformációt mi végezzük, közben a kutak tömődnek be, és nem tudjuk, hogy ez hogyan zajlik. És ennek a reformáció hetének a témái nagyon merészen bele nyúltak azokba a bibliai szakaszokba, amelyeknek az áthallásai talán erősen bírálják a mi egyházi gyakorlatunkat, és nem feltétlenül csak a múltbeli gyakorlatunkat, hanem talán jelenlegi egyházi életünket is. Ugye a tegnapi ige arról beszélt, hogy Ábrahám elég embertelen módon bánt el Hágárral és Izmaellel, akiben ugye azért ő emberi módon egyfajta megoldást remélt az ő utódlására, hogy majd Hágáron keresztül, az ő utódján keresztül áldatik majd meg sok nemzedék, és Ábrahámnak a családja ott fog folytatódni. És amikor megtapasztalja Ábrahám azt, hogy az Istennek az útjait nem így lehet rendezni, és az Isten megadja neki az igazi utódot, akkor ugye Ábrahám úgy tesz, mint akinek már nincs szüksége többé Hágára, nincs szüksége többé Izmaelre, elzavarja a háztól. Micsoda kritika. Aztán mi történik velük? Elindulnak, menekülnek, és bizony azok a vizes tömlők, amelyeket gyorsan meneküléskor vittek magukkal, azok már ki is fogytak. De majd itt folytatjuk később. Ma arról beszélünk, hogy a filiszteusok mit tettek Ábrahám kútjaival. Mert féltékenyek voltak Ábrahámra, az ő gazdagságára, féltékenyek voltak Izsákra, Ábrahám fiának a gazdagságára, arra, hogy mennyi sok állata volt, hogy milyen nagy jólétben élt, és tönkre akarták tenni az életüket. Betemették a kutakat, és teleszórták földdel. Micsoda gonoszság, amikor a víz az életet jelenti a mai napig ezen a területen. Az egyház számára az igazi források nyilván a Szentírásban találhatók. Ezek oltják a mi szomjunkat, ezek táplálják a hitünket, ezek tartanak minket életben, és nem csak testileg nyilván, hanem lelkileg is. Reformációra pedig azért van szükség, mert tapasztaljuk, hogy a kutak betömődnek, és ezek nem maguktól tömődnek be, testvéreim. Ennek sokféle oka lehet. Volt idő, amikor a racionalizmus, vagy a liberalizmus, vagy a kommunizmus, vagy ilyenizmus, olyanizmus elfedte a Szentírásnak a tanítását, próbálta visszaszorítani a magánéleszférájába, próbálta belemagyarázni az ember agyába azt, hogy ezekre nincs szükség, ezek már régmúlt dolgok. Lehetséges, hogy egyszerűen a mai generáció is úgy van vele, azok, akik fölnőttek hitoktatás nélkül, vagy a templomi háttér nélkül, hogy vajon szükség van-e erre? Jelente valami pluszt az, hogy mi ismerjük a Bibliát? Be kell vallanunk, hogy sokszor mi magunk is teleszórjuk földdel ezeket a értékes kutakat, a tiszta vízű forrásokat. Születhetnek olyan teológiai döntések napjainkban is, hivatalos helyeken, vagy csak egyszerűen a közvéleményben, amelyek bemocskolják Isten szent és igaz igéjét. Nem akarok most példákat mondani, de talán a testvérek nagyjából tudják, mire gondolok. Vagy teszünk olyan állításokat, amelyek nincsenek szinkronban az evangélium üzenetével. Ezek is mind a tiszta forrásoknak a betömődését jelentik. Ezért fontos, hogy újra meg újra beleássunk a Szentírás mélységeibe, megtisztítva azokat a feltételezett vagy belemagyarázott igazságainktól, és csakis az igaz igét, a tiszta igét, Isten üzenetét, az élő igét lássuk meg benne. Isten tehát ebben az igében arra figyelmeztet bennünket, hogy igen, egy nagyon fontos feladatunk van, mégpedig az, hogy a kutakat megtisztítsuk. És amikor reformációt ünnepelünk, akkor erre buzdítjuk egymást, saját magunkat is. Ez az a küldetés. Ez nem egyszerűen csak egy ünneplés, vagy valami visszaemlékezés az elmúlt időkre, hanem egy olyan fajta kihívás mindannyiunk számára, hogy amit elődeink 500 évvel ezelőtt elkezdtek, ami folytatódott folyamatosan azóta is, azt mi se hagyjuk abba, hanem folytassuk az ige tanulmányozását, a tiszta forrás keresését, és az abból való merítést. De hogyha ezt a történetet végig gondoljuk, akkor azt láthatjuk, hogy azért Izsáknak nem magától jutott eszébe, hogy ezeket a kutakat újra megtisztítsa. Ami egészen különleges módon kapta meg Istentől a vezetést. Az Istennek egészen furcsa útjai vannak, és a legváratlanabb személyektől, a legváratlanabb helyzetekben kapunk olyan információkat, olyan utasításokat, olyan impulzusokat, amelyek bennünket elindítanak egy bizonyos úton, azon az úton, amit az Isten rendel a számunkra. Jelen esetben itt volt Abimelek, aki nyilván ellene volt Ábrahámnak is, ellene volt Izsáknak, ő volt az egyik, aki féltékeny volt ezekre az emberekre, az ő gazdagságukra, és féltékeny volt nyilván magára az Istenre is, aki így bánik velük, vele pedig nem. És ez az Abimelek utasítja Izsákot, hogy menj innen. És Izsák ezért vonul vissza Gerár földjére, és ott pedig hát szüksége van a kutakra, megtisztítja a kutakat. És megint visszatérve az előző napi témára, ott is valami egészen különleges dolog történik, ott is az Isten cselekszik valamit. Az Isten végzi a reformációt, a megtisztítást. Gondoljunk arra, hogy Hágár és Izmael ott van a pusztában, víz nélkül, és már már számítanak arra, hogy végük van, a halál torkában érzik magukat, Isten azonban nem hagyja magukra ezeket a szerencsétlenül járt embereket, a vétlen asszonyt, a majdnem örökös Izmaellel, hanem oda vezeti őket egy friss forráshoz, biztosítja számukra a fennmaradást, az új életet. És ebben a mai történetben is Izsák meghallja ezt a különleges küldést, menj el, és akkor elindul apjának a földjére, Gerárba, ahol megtalálja ezeket a betömött kutakat, és kitisztítja ezeket. Megtisztítja a kutakat, és ezzel nem csak a dicső múltra emlékezik vissza, nem csak apjának adja vissza a dicsőséget, a tisztességet, hanem egyúttal a jövőjét is megalapozza, hiszen saját maga nyája számára is a tiszta vizet nyeri vissza. Mondhatjuk azt, visszanyeri a kutat a filiszteusoktól, akik ellene voltak az ő ügyüknek, akik betömték ezeket a kutakat. És Izsák még arra is gondolt, hogy ugyanazokat a neveket adta a kutaknak, amelyeket annak idején az ő apja tette. Vagyis teljes mértékben megtörtént egy bizonyos értelemben a reformáció. Az eredeti értelme, az eredeti valóságába tért vissza az a tiszta forrás, az a tiszta víz, amit aztán ő újra hasznosíthatott. Valahogy így történik a mi egyházunkban is a reformáció újra meg újra, amikor újra visszaadjuk az eredeti nevét, eredeti méltóságát az Isten igéjének, ami életünkben, ami szívünkben megtaláljuk azt a helyet, ahova az méltóképpen kerülhet. És még egy nagyon fontos dologra szeretnék rámutatni, mégpedig azt, hogy a reformáció egyúttal az Isten ígéreteinek a megismétlését is jelenti. Megfigyelhetjük ezt Mózes első könyvében, főleg itt Ábrahám és Izsák esetében is, hogy megismétlődnek bizonyos történetek. Ugyanígy, ahogy Ábrahám Gerárban járt, ugyanígy Izsák is ott járt, amikor Ábrahám Egyiptomban járt, és letagadta a feleségét, Sárát, ugyanígy megtette ezt Izsák is Rebekával, hogy megmentse az életét. Erre azt mondják bizonyos kutatók, hogy hát ez csak ilyen duplikátum, tehát valamiért kétszer kerül be a hagyományba, tehát vagy ezzel történt, meg vagy azzal, de a kettővel az teljesen képtelenség. Pedig hát éppen ennek van a lényeges üzenete, hogyha ezt mi komolyan vesszük, hogy Istennek az ügye az újra meg újra megismétlődik, újabb és újabb nemzedékek tapasztalják meg Istennek a nagyságát és kegyelmét. Nem véletlen ez a fajta ismétlődés. Isten megismételi az ő szeretetét, ígéreteinek megújítását mutatja meg. Az a leírás, amiben a szentírók hangsúlyozzák azt, hogy Isten újra meg újra megteszi azt, amit az ő ember, az ő eredményeinek, az embernek a megmentésére szán. Isten pedig éppen azért buzdít bennünket reformációra, vagy visszatérésre, ha szabad így fogalmazni, megtérésre, mert meg akarja ismételni az ő ígéreteit, meg akarja erősíteni az ő szövetségét, és ez a szövetség fogalom az, ami visszatérés újra meg újra megújul az Ószövetség folyamán, is lehetnek kezdeni Ábrahámtól kezdve, sőt egész visszamenve Noéig, a szivárvány maradott szövetségig, a mózesi törvények és stb. Hogy az Isten hányféle módon mutatja meg azt, hogy még mindig nem haragszik, még mindig van esélye az embernek, még mindig van lehetőségünk visszatérni az eredeti tiszta forráshoz. Isten pedig pontosan így erősíti meg a szövetségét, és ez pont az igében, a tiszta igében történik meg. Valljuk meg, testvére, mi sokszor küzdünk a kutakkal. Küzdünk azzal, hogy nem találjuk a tiszta forrást. De ez a küzdelem, ez nem egy sziszifuszi, értelmetlen küzdelem, hanem azzal a reménységgel tehetjük ezt, hogy az Isten újra meg újra esélyt ad nekünk a megújulásra, az ígéretek megismétlésére. Tehát ebben a különleges reformációi sorozatban kutakat és forrásokat keresünk, amelyek a mi hitünket újra felfrissítik, megújítják. Láthatjuk azt, hogy milyen sokszínű Istennek az igéje, hogy hányféle módon mutatja meg nekünk a gondoskodó szeretetét. Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy mindezek között azonban a legfontosabb az, ami az igazi nagybetűs igében jött el közénk. hiszen az igének a csúcspontja, az igének a teljessége Jézus Krisztusban fogalmazódik meg, és ez az, amit János apostol fedezett fel, amikor az evangéliumában a híres mondatát megfogalmazza, hogy az ige testé lett. És reformáció nincs Jézus nélkül, akár mózesi az ige, akár honnan veszik, azért Jézus nélkül nem beszélhetünk a reformációról, hiszen ő az, akiben az Isten megújítja a szövetségét, és kiterjeszti az egész világra, nem csak ránk, reformátusokra, baptistákra, evangélikusokra, hanem az egész világra, hívőkre és nem hívőkre egyaránt, akik megtalálják ezt a tiszta forrást, és merítenek belőle. Csak is Krisztus, csak is kegyelem, csak is hitáltal, csak is a Szentírás alapján van a mi üdvösségünk, valljuk a négy híres szóluszban, ahogyan a teológia mondja. Ez az alapelve a reformációnak, hogy ebből nem engedhetünk. Ez az, ami által megújulhat a mi hitünk is, és a mi egyházi életünk. Ezáltal van új ígéret, és így valósul meg Istennek az örök szövetsége. Kívánom a testvéreknek, hogy ez az esztendő, ez a reformációi sorozat is adjon egy nagy megtisztulást mindannyiunk hite számára, adjon világosságot az ige felismerésében, hogy megtaláljuk ezt a tiszta forrást, frissüljünk fel belőle, és tanúskodjunk Istennek a végtelen szeretetéről. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy te szüntelenül keresel bennünket. Látod szomjúságunkat, látod kiszáradt életünket. Tudod, hogy sokszor nem is találunk reményt arra, hogy valahol enyhülést találjunk. Keresünk kutakat, keresünk forrásokat erre és arra is, de minthogyha nem találnánk meg az igazit. Köszönjük, hogy te most rávilágítottál arra, hogy ezek a kutak ott vannak. Néha betemetve, néha csak bepiszkolódva, néha eltüntetve a felszín alatt, és nem tudjuk, hogy hol vannak ezek, de te újra meg újra buzdítasz bennünket arra, hogy keressünk rá ezekre a kutakra. Hálásnak vagyunk azért az igéért, amit nekünk adtál, ami a reformáció vívmányaként most a saját nyelvünkön is a kezünkben lehet. Újra meg újra megújul nyelvezetében, teológiai szemléletében, és mindig úgy tudjuk olvasni a te igédet, ahogy a lehető legjobban érthető, és ahogy a legközelebb vezet téged, a legközelebb vezet bennünket te hozzád. Kérünk, te adj készséget a mi szívünknek, hogy felfedezzük ezt a nagy lehetőséget, hogy merítsünk ebből a tiszta forrásból. Ne engedd, hogy mások lepiszkítsák ezt, ne engedd, hogy mi magunk tegyük tisztátalanná, méltatlan viselkedésünkkel, szavainkkal vagy cselekedetünkkel. Kérünk te, adj nekünk örömöt, miközben ebből a forrásból táplálkozunk. Erősíts meg bennünket, hogy a te dicsőségedre élhessünk. Köszönjük mindazokat, akik fáradoznak az egyház megújításán. Köszönjük a teológusokat, teológiai professzorokat, tudósokat, mindazokat, akik napjainkban is az igét tárják fel előttünk. Kérjük, küldj el szent lelkedet, hogy a mi szívünk is felismerje a te nekünk szóló üzenetedet. Így kérünk, őrizd meg bennünket ezen a héten is, hogy gazdagodjunk ismeretedben, gazdagodjunk az ige iránti hűségben és reformációi örökségünkben. Hallgass meg bennünket, amikor közös imádságunkkal még együtt hozzád fordulunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vívj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Szeretettel köszöntöm én is ezen az estén is a gyülekezetet. Egy közös készülődésnek lettünk ma is a részesei. Így volt lelki szemeink előtt, és így szerettük volna megvalósítani, hogy a kerület több protestáns közössége, gyülekezete együtt készülődhessen erre a szép ünnepnapra. Ennek az egész hétnek a közös címét vissza a forrásokhoz gondoltuk ki, és egy-egy részletet próbálunk ebből kiemelni, amelyben próbálunk mi magunk is, önmagunk fele is visszatekintve, nem csak a múltunkra, hanem a saját életünkre is rájönni arra, hogy mennyire nagy szükségünk van arra, hogy ami úgy porlepte, ami úgy betömődött az életünknek a csatornáiban, azok újra kinyílhassanak és Isten fele is megnyílhassanak. Ebben volt segítségünk számunkra ma este Vető István evangélikus lelkipásztor testvérünk. Köszönjük az ő szolgálatát, és nyilván nem ér véget most itt a hetünk, hanem menetelünk tovább. Holnap estére is szeretettel várunk mindenkit. Holnap estére Nyikos András református lelkipásztor testvérünket várjuk, és az ő szolgálatával fogunk tovább gondolkodni. Szeretettel várunk mindenkit, azokat is, akik tudtak jönni, és hívogassunk másokat is.
Kedves testvérek, most énekeljük el záró énekünket, mert így kezdődik: Tüzet, Uram Jézus. Oh,
szabadítom, aki el nem hagy. Ennek a világnak fekete egén, négyed a csillag, sugarad a fény. Ó, dolgom, dátik a
Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon neked békességet. Amen.